Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Bét Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon beszélni fogunk a Gilgulimról, a lélekvándorlásról a zsidóságban. Lélekvándorlásnak a lényege az, hogy egy ember miután leélte az életét, akkor van egy lehetőség, hogy a lelke újra meg fog születni. És újra lejön ebben a világban, és újra él egy újabb életet. Mire jó ez, vagy rossz? A válasz erre az, hogy a lélekvándorlás a zsidóságban az valójában egy büntetés. Miért egy büntetés? Mert a lélek, amikor lejön ebben a világban, ebben a földi világban testet ölt, akkor ő lényegében ment egy misszióra. Nem marad otthon, hanem ment egy misszióra. A misszió az, hogy éljen az életét, és teljesítsen az, amit a Jóisten kért tőle, előírt neki, ahogy minden embernek a túrában. Miért ez nem annyira kellemes? Miért? Mert ennél sokkal kellemesebb, amikor a lélek fent van a spirituális világban, és élvezi az Isten jelenlétét. Amikor az Isten azt mondja neki, gyere, van egy feladatod, természetesen nem tud mondani nemet, mert az Isten küldi le a földi világban, de sokkal kellemesebb ott maradni. Most, ha leéli az életét, és visszajön, hazajön, és azt mondanak neki, na, nem volt tökéletes ez az élet, menjél le még egyszer. Hú, én már azt hittem, hogy most már vissza tudok vonulni ilyen akciókból, és most már pihenni tudok az örök életben, az Isten jelenlétében. Erről van szó a Gilgulim esetében. Most miért van az tényleg, hogy az embernek újra kell lejönnie ebbe a világba? Mert nem teljesítette azt, amit teljesítenie kellett volna. Erre egy egyszerű példa erre, mondjuk, ha a feleségem azt kéri tőlem, menjél el a közértben, és hozzál nekem, mit tudom én, 10 tételt. Tojás, olaj, sót, cukrot, stb. És tél van, hideg van kint, sokkal szívesebben maradnék otthon, de hát feleségem kért, elmegyek a közértben, hazajövök, és örülök neki, no, végre befejeztem a tennivalómat, és egyszer csak azt mondja a feleségem, és hol van a cukor? És hol van a paprika? Ajajaj, elfelejtettem. No, akkor kérlek, menjél vissza, és hozzál nekem paprikat is, cukrot is. Hát, még mindig tél van kint, még mindig hideg van kint, még mindig melegebb van bent, de hát, ha nem teljesítettem, és nem vásároltam be mindent, amit a feleségem kért, akkor újra el kell menni a boltba. És erre mi a megoldás erre? A megoldás az, amikor az ember először megy a boltba, figyeljen arra, hogy mindent, amit kell, azt szerezel be. És akkor nem kell még egyszer visszamenni. Ugyanez igaz a lélekkel is, amikor lejön a földi világban, akkor egy sor parancsolatot mond az Isten neki a Bibliában, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ezt ne csinálja, ezt semmi körülmények között, ezt sokszor igen, sokszor nem, mindenféleket. Ha az ember minden teljesít, akkor nincs szükség arra, hogy még egyszer jöjjön le. Ha pedig igen, azt mondanak neki, menjen le, mert van feladatod. Van egy történet a Baal Shem Tovról. Ugye a Baal Shem Tov az, aki körülbelül 300 évvel ezelőtt alapította a haszidizmust. Baal Shem Tovról azt mesélnek, hogy sokszor elindult útra, senkinek nem magyarázta, senki nem értette, mi az útnak a célja, de tudtak, a tanítványai tudtak, hogy amikor el kell indulni, akkor valószínűleg van egy célja annak, és nagyon sokszor később már észrevették, hogy mi volt a cél. No, Baal Shem Tov elindult, és megérkezett az egyik ilyen kocsmában, úgy az úton volt egy kocsma, emberek, akik arrafele jártak, megálltak, ittak valamit, ettek valamit, még lehetett pihentek egyet, kifizették, utaztak tovább, ebből élt ez a kocsmáros, ilyen panzióféle. No, ebben az esetben a Baal Shem Tov megérkezik ebben a kocsmában, és leül, ugye ez egy zsidó kocsmáros volt, és örül neki, hogy jött egy, úgy tűnik, mint egy ilyen, egy nagyobb a hóba, de tiszteletre méltó zsidó, és leül, mit tudom én, egy kis beszélgetés közben felmelegszik, iszik valamit, eszik valamit, és beszélgetnek. No. És a kocsmáros mesél a Baal Shem Tovnak, hogy van neki egy kis gazdaság, és mit tudom én, egy pár hónappal ezelőtt vett egy állatot, mit tudom én, egy marhát, vagy, és az olyan munkát végez, és azt ő kiadja bérbe, napi bérbe, és úgy képes dolgozni, három más állat nem képes azt csinálni. Szántani, ez, cipelni, olyan, hát ember fölötti erő, ember előtti, nem ember fölötti, állati fölötti erővel dolgozik, és alig pihen, és alig eszik, és csak dolgozik, dolgozik, dolgozik. Milyen csodás állatról mesél ez a kocsmáros a Baal Shem Tovnak, és azt mondja neki, hogy mióta ez van, nagyon szépen keres rajta, úgy az egész kocsma az már csak egy ilyen kis foglalkozás, ahhoz képes, amit ő tud keresni ezzel az állattal. Jó, Baal Shem Tov hallja, szép. Egyszer csak körülnézett, van a könyves polc, mindenféle régi könyv, kinyitja az egy nagy Talmud kötetet, és kezd lapozni. Kezd lapozni, lapozni, egyszer csak valami nagyon sárgás papír előjön. Ó, kezdi olvasni. Itt egy tartozásról van szó, hogy XY elismeri, hogy kölcsönt kapott ezen a napon, egy ilyen és ilyen összeget, mondjuk 5000 rubelt, vagy 5000 koronát, 10, ezen is ezen a napon, és ki fogja fizetni, mit tudom én, fél év múlva. No, megnézi a dátumot, ó, az már jó, 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 több évtizeddel ezelőtt. Megkérdezi a kocsmáros, mondja, mi ez? Rán néz, és azt mondja, ó, ez a nagyapámtól vett kölcsön. Hát, úgy tűnik, hogy soha nem fizette ki. Itt van ebben a... Mit maradt ebben a Talmud kötetben? Valaki betette, ott is maradt. Mondja a Baal Shem Tov neki, mond. No, elnézésed megszakadt, a lélekvándorlásról kezdtünk beszélni, és közben kezdtünk mesélni, hogy a Baal Shem Tov eljött egy kocsmároshoz, és ott talált egy régi papír, aminek van egy tartozása, amit valaki vett a kocsmárosnak a nagyapjától. Azt mondja neki a Baal Shem Tov, mondd, és miért kell neked ez? Azt mondja, nekem ez nem kell. Ez semmit nem ér, most nem tudok behajtani a tartozást, amit valaki a nagyapámtól vett. A nagyapám nem él, az illető, aki vett a kölcsön, nem él, szóval teljesen fölösleges. Mondja neki a válság, mondd, lemondasz a tartozásról? Azt mondja, igen, ez elveszett pénz. Teljes szívből lemondasz a tartozást? Teljes szívből lemondasz a tartozást? A tartozásra? Azt mondja, igen. No, erre Bársamita veszi a papírt, széttépi darabokra, és egyszer csak, ahogy széttépte, egy fél perc rá, egy valami nagy krach, valami nagy zaj jött az istálóból, gyorsan kiment oda a kocsmáros, és nem hitte a szemének. Ez a csoda állat, amiről épp mesett a Baal Shem Tovnak, megdöglött, és ez volt a nagy zaj, mert ugye a föld az eset. Visszajön, és mondja a Baal Shem Tov, képzeld el, most meséltem erről a csodás állatról, és most megdöglött. Erre azt mondja neki a Baal Shem Tov, hát figyelj, te lemondtál a tartozásról. Vagyis, az illető felvett kölcsönt soha nem fizette vissza. Ezért az égből azt írtak elő neki, hogy jöjjön vissza a világba, fizesse ki. Ebben az esetben, hogy tudta kifizetni? Az, hogy a lelke egy állatba szállt, mondjuk ebben a marhában, és dolgozott, mert le kellett dolgozni ezt a tartozást. Ez a lélek nem tudod a végső nyugalomhoz jutni, addig, ameddig van még tartozása. Abban a percben, amikor az illető lemondott a tartozásról, és a Baal Shem Tov az ő beleegyezésébe széttépte, és már nincs nyoma a tartozásnak, ettől a perctől kezdve szabadult a lélek, és kész, és megdöglött az állat. Ezt jelenti a lélekvándorlás. Most a lélekvándorlásnak a részletei le van írva itt van egy sorozat, aminek az a neve Kidvei Ari. Az Ari a Luria rabbinak az írásai. A Luria rabbi maga alig írt valamit, főleg a tanítványa írt, amit a mesterétől tanult. A tanítvány az Rabbi Chaim Vital. És ebben a kötetben az egy sorozatnak a 8. kapuja, annak az a neve, hogy Sárhá Gilgulim, a lélekvándorlás kapuja, és ez 39 érdekes, hogy az egész könyv az ilyen előszó. 39 előszóból áll, vagyis 39 fejezetből áll, és leírja mindenféle dolgokat a lélekvándorlásról, és ez az alapja a lélekvándorlás a zsidóságban. Szóval, ahogy mondtunk, a lélekvándorlásnak a lényege az, hogy amikor az ember az élete végén, halála után, az égi bíróság előtt el kell számolni, és akkor megnézzük minden micvát, minden plusz bevétel, és minden kiadás, minden vétek. És megnézzük, hogy mi az, ami van itt, mi az, ami van ott. Ha kiderül, hogy sok minden maradt még hátra, ugye a legjobb, aki derült, semmi nem maradt hátra, aki tényleg befejezte a feladatot, ki van pipálva, neki már nem kell visszamennie, és újra megszületnie. De a kiderül, még van hiánya, van egy, kettő, öt micvát, amit nem teljesített, akkor több lehetőség van. A legkönnyebb lehetőség az a gehenom, amit szoktak nevezni a pokolban, megy az lélek, 12 hónap alatt megtisztul, és ahogy megtisztult, akkor már semmiféle folt nincs rajta, teljesen tiszta, ugye rengeteg micvája van, a hiányt az a pokolban ki lett tisztítva, ott a hely a Gan Eden, az Éden kertben, az Isten jelenlétet tudja élvezni. Ez a jobbik eset. A rosszabbik esetben olyan sok a hiánya, hogy ekkor az van az az ítélet, hogy újra kell visszajönnie ebben a földi világban. És itt mondja itt az Arizal, hogy itt több szint van. Ezen belül a legjobb, ha az ember emberként születik meg újra, akkor a legegyszerűbb neki, ugye, mert egy emberi lélek, emberi testben, akkor tudja magát igazán kifejezni, tudja azt tenni, amit tennie kell, és ha minden jól megy, akkor utána az élete végén megint elszámol az égi bíróság előtt, és azt mondanak neki, tökéletes, minden, amit kellett tenni, az sikerült teljesíteni. Ez ebben az esetben, mondva, a jobb esetben az, ha emberi testben jön vissza. A rosszabbik, az szintén nagyobb, súlyosabb büntetés az, hogy állatban jön vissza. Az szintén lélek vándorlás, és vándorol, és előjön, és állatban jön elő, ahogy az előző esetben ez a marha próbál dolgozni, mert lényegében ki kell fizetnie. Miért az unokának? Mert az unoka volt a törvényes örökös, és akkor neki kellett kifizetni a tartozását, ledolgozni a lényegében. Ennél még rosszabb eset az, ha élettelen dologba jön vissza, egy kőben, a földben, annál még rosszabb a helyzet, mert ő nem tud semmit csinálni, vagy alig tud valamit csinálni, hanem az ember felhasználna azt a tárgyat valami micva dologra, ezzel felemelte a tárgyat, ezzel felemelte azt a lelket, ami benne van ebben a tárgyban, és akkor utána szabadulhat. Egy teljesen más dolog van, mikor a léleknek az a büntetése, hogy nem kap semmiféle nyugalmat, és ez a Dibuknak a sztória, de ez egy külön történet. Sokszor még egy cádik életnek is lehet, hogy lesz folytatása, mert az Istennek ad neki még egy további feladatot. Például van egy nagyon híres magyarázata az Árizál, ugye a Lúria rabinak, amikor mondjuk a Pészachi Hagádában, akkor azt mondjuk, Amarebel azöben az Ária. Azt mondta azöben az Ária rabbi. Haré ani köbben sivim sanna. Én olyan vagyok, mint a 70 éves lennék. Én olyan vagyok, mint 70 éves. 70 éves volt, vagy nem? Hát valószínűleg nem volt 70 éves, mert igen, akkor nem kell mondani, hogy olyan vagyok, mint a 70 éves lennék. Erre az van írva, a Talmud azt mondja róla, hogy őt kinevezték, mint a tanház vezetője, amikor 18 éves volt. Erre azt mondta neki a felesége, figyelj, itt nem jó, hogy neked semmiféle, szóval rád néznek, és egy fiatal gyereket látnak. Szóval nem fognak téged megtisztelni, amit fogsz tanítani, nem fogják olyan komolyan venni. Erre azt mondja a Talmud, másnap reggel, amikor felkelt, akkor ő szakállú volt, és akkor már azt a benyomást adott, mint egy idősebb, tudós, és mindent elfogadtak. És mit jelent az, hogy pontosan olyan vagyok, mint a 70 éves? Akkor ez a magyarázat szerint, olyan vagyok, mint a 70 éves, ha rám néz az ember, ő szakállú, minden olyan vagyok, mint a 70 éves. A Lúria rabbi azt mondja, hogy ő 18 éves volt, és ő Sámuel profétának a reinkarnációja volt. Sámuel proféta fiatalon halt meg, az olvasunk a Bibliában, 52 évesen halt meg. Most a Sámuel proféta 52 éves volt. Én Rabbi Lozer ben Azárja további 18 éves volt, most akkor 18, ha hazaadunk a 18-at a korábbi 52 évhez, akkor most már 70. Én olyan vagyok, mint a 70 éves, én magam nem vagyok 70 éves, de ha együtt veszed a korábbi állapottal, a korábbi megjelenéssel, mint Sámuel proféta, akkor együtt már 70 éves vagyok. Ezért van az írva, hogy az ember, ha jár bárhol a világon, pláne ha jár egy ilyen egzotikus helyre, akkor még jobban kell figyelni arra, imádkozni, áldást mondani az ételre, tórát tanulni, tfilint rakni, kósert enni. Miért? Mert nem véletlenül irányított az Isten úgy az életét, hogy ő épp egy ilyen egzotikus, ritka helyre menjen el. Ez azért van, mert ott van tennivalója. Itt vár rá valaki, valami vár rá, ha ő tudja azt rendezni, és ő lenne a megváltója ennek a léleknek, aki vár rá. Mesélnek az egyik híres csodarabiról, hogy a sábeszi hal, a sábeszi hal, amikor ette a halott, akkor mindig válogatta és kereste, és egyszer az volt, hogy már azt hiszem a villáján már rajta volt, már akarta enni, és egyszer csak visszaesett. Azt mondja, hát ő még nem akar. Ha még nem akar, akkor nem. Akkor másik darabot vett magához, és azt ette meg. Ő még nem akar. Egy dolog, ami nagyon fontos, hogy senki ne képzeljen el azt, hogy mivel van lélekvándorlás és reinkarnáció, hogy a lélek újra jön vissza, ezért valahogy a gyász, ez nem egy igazi gyász, mert a halál, ez nem egy igazi halál, az egy nagy-nagy félreértés. A halál az egy életnek a vége. És ennek az életnek vége van. És elment egy ember a világból, aki apa volt, aki anya volt, aki gyerek volt, aki testvér volt, aki barát volt. És a legfontosabb, nem tudja már folytatni azt a nagy feladatot, a nagy küldetést, amire az Isten kijelölte őt. Ez egy óriási veszteség. Ha újra jön a világra, akkor ez nem jelenti, hogy ezzel pótoltunk a veszteséget, mert ha jön, mint egy másik ember, akkor ezzel nem pótolja a szülőt, testvér, gyereket, barátot, aki meghalt. És általában az is írva van, hogy ki van zárva, senki nem mondja azt, hogy ó, én emlékszem valamire, valószínűleg ez egy korábbi életemről emlékszem, nem, olyan nincs. Az ember nem emlékszik a korábbi életéről, ez egy teljesen új élet, amit kezdik a szint, amit az ember tud érzékelni, az teljesen új élet. Az Isten tudja, hogy itt már volt egy korábbi verzió, egy korábbi élete, de ő, az ember nem emlékszik a korábbi életre. Különleges nagy szádikok, jámbor emberek, ők képesek emlékezni a korábbi életről. Például itt Magyarországon nagyon híres csodarabbi volt a Sátor Alja újhelyi, vagy jiddisről szokták ezt mondani, Ihel. Az újhelyi rabbi a title-ban Mózes, vagy Mojse, ő azt mondta, én pontosan emlékszem például, hogy Tóra adáskor, szinte amikor a zsidók ijedtek az Egyiptomból, és Sinai hegyen álltak és kaptak a Tórát, Én pontosan emlékszem, hogy helyileg hol álltam, és két oldalra kiállt mellettem. Pontosan emlékszem rá. Jó, ez egy különleges nagy szádik, ő képes volt bele nyúlni a lelkem, a lélek mélyében, és onnan előhozni ezeket az emlékeket. De ez általában az ember nem mondja azt, hogy húha, van egy érzésem, hogy én emlékszem valamire a korábbi életemre. Az ki van zárva. A Baal Shem Tovról további történetek vannak, ami a lélekvándorlásról beszél. Az egyik történet úgy szól, hogy egyszer jön egy házas pár a Baal Shem Tovhoz, és nagyon kértek, hogy a Baal Shem Tov imádkozzon, hogy legyen gyerekük. Már mióta házasodtak, és mióta próbálkoznak, és még mindig nincs gyerekük. Erre a Baal Shem Tov ilyen kitérő válaszokat adott, és ők éreztek, hogy ez nem az igaz, a Baal Shem Tov lényegében kitér, és nem akarja megígérni nekik, hogy az Isten segíteni fog nekik. Erre kezdtek még jobban, és könyörögtek, és kértek, hogy imádkozzon, és ígérje meg, hogy az Isten teljesíteni fogja ezt az akaratot. A végén a Baal Shem Tov azt mondta, jó, rendben van, és megígérte nekik, hogy Isten biztosan fog nekik segíteni, és lesz gyerekük. Tényleg egy év múlva megszületik egy gyerekük. És természetesen hát ezt a szeretet, amivel kezeltek ezt a gyereket, mindent megadtak nekik, és tanítottak őt sok túrára, és nagyon finom gyerek volt. Minden. Szóval tökéletesen nevelték, és odafigyeléssel, és szeretettel. A gyerek tehetséges volt, és minden. Ez így volt. Jól emlékszem, akkor a bár viccük, amit 13 éves lett, és aztán 13 évesen egyszer csak megbetegedett és meghalt. Hát, micsoda katasztrófa volt ez. Végre egy Baal Shem Tov imádkozott értük, és Isten segített nekik, és nézd meg, hogy mi történt közben, hogy meghalt a gyerek. És visszajönnek a Baal Shem Tovhoz. És nem értik az egészet, ha már az Isten segített, és megadta nekik ezt a gyereket, miért kellett meghalni a 13 évesen. Erre azt mondja nekik a Baal Shem Tov, figyelj, amikor te jöttetek kérni, hogy imádkozok, hogy legyen nektek gyereketek, akkor én láttam, hogy ez nem fog menni. Valahogy nektek nincs előírva, hogy legyen gyereketek. De hát imádkoztam, akkor az Isten azt mondta, jó, van itt egy lehetőség. Van egy lehetőség. Miről van szó? Sok évvel ezelőtt volt egy nem zsidó fiatalember, aki vonzódott a zsidósághoz, és betért, és minden, és tökéletesen élte le az életét. És az élete végén, amikor meghalt, égi bíróság előtt elszámol, és minden tökéletes. Egyszer csak jön egy rossz angyal, és azt mondja, de hát az első éveiben, amik születésétől kezdve ott semmiféle zsidóság nem volt, semmiféle micvát nem teljesített, ugye mennek, amíg nem volt zsidó. Most általában ez nem probléma, pont erre mondja a Talmud, gér se nitga érkek a tan se nolad, hogy egy nem zsidó, aki betér, de mint egy újszülött. Azt jelenti, hogy itt kezdődik az élete, ő nem felelős a korábbi élete, de ebben az esetben valami miatt ez úgy mondták tényleg. Hiányzik a tökéletességből. Erre azt mondta, jó, akkor újra kell lejönnie, megszületnie, pótoljon a hiányzó éveket. Erre azt mondja a válaszolatot, ezt a gyereket ti kaptatok meg. Összesen hiányzott a gyerekkora, és ezt ő pótolta, és pótolta tökéletesen. Pótolta a legjobb körülmények között, és ez az, hogy Isten megadta nektek. Amikor 13 éves lett, a nagykorúság azért, akkor már nem volt további feladat ebben a világban, mert ő neki a kis, kiskorúságot kellett pótolnia a micvákban is, tóra tanulásban is minden. És ezt te pótolta, és kész. Azt jelenti, ne sajnáljátok, hogy rövid volt az élete, mert nem volt rövid az élete. Ha nézzünk a nagy képet, akkor ez egy hosszú élethez kapcsolódott még ez a további 13 év, hogy az egész hosszú élete tökéletes legyen. De még egyszer mondom, ez egy ritka eset, mert általában az aki betér, neki nem kell pótolnia semmit, mert akar is, amikor hogy a betérése előtt nem teljesítette azokat a micákat, amiknek a nem zsidóknak is kötelező. De van egy nagyon híres történet, amit a Bálsem, szintén a Bálsemtovtól ebben a témában, ami teljesen perspektívában helyezi az egész történet. A Bálsemtov tanította a tanítványokat, úgy szól a történet, hogy minden, ami történik ebben a világban, az az Istennek a személyes gondviselése. És minden tökéletes és igazságos szeretetből történik. Szóval nincs semmiféle dolog, ami véletlen valami miatt nem tökéletes. És azt mondja nekik a Bálsa, ha akartok látni, mennyire tökéletes az Istennek a személyes gondviselése, menjetek a város szélére, és nézzetek, figyeljetek ott, ami történik. Nem kell csinálni semmit, csak figyeljetek, és látni fogtok, hogy minden tökéletes. Na, és akkor ott állnak a város szélen, egy pár méter előttük ott van az út, az országút, egyszer csak ott várnak, és látnak, hogy jobbról jön egy lovas kocsi, látszik rajta, hogy ez egy gazdag valaki, mert ilyen két vagy három ló viszi előre, és gyönyörű szép a kocsi is, de hát jön egyszer csak ott azon a körnek, úgy tűnik, hogy nagyon jó volt az árnyék, és nagyon kellemes volt, megállt, szeretne kicsit pihenni itt a szabadban, természetben. Jó, leült, lefeküdt egy kicsit ilyen, megdőlt, és pihen. Jó, aztán pihent mondjuk negyed órát, fél órát, felébredt, felül a kocsira, elutazik, és mikor elutazik, aztán észreveszik a tanítványokat, huha, a pénze ott maradt. De hát nincs mit csinálni, elutazott, ott van. De hát azt mondta Bál Semtov nekik, a nagymester azt mondta, nem kell csinálniuk semmit, akkor ők csak figyeltek. Pár perc múlva jön még egy lovaskocsi, szintén egy gazdag ember. Szintén jobbról jön, szintén megáll, meg jó itt a levegő, ő is lejön a kocsiról, pihen egyet. Pihen, felébred, egyszer csak látja a pénztárcát, húha, körülnéz jobbra, balra, nem lát itt senkit, ilyenkor azt mondja a halaha, hogy ha nincs senki, nem lehet ráismerni a kié, akkor ez a tárgy gazdátlan. Jó, körülnézed, nem volt senki, betette a zsebében, elutazott. Megint egy pár perc múlva jobbról jön egy másik kocsi, de ez már nagyon szegény volt. Nem volt három lova, hanem még alig egy, az ilyen öreg, beteges, alig tudott mozdulni, és hogy nézett ki ez a kocsi? Ő is leült. Ő is ott leült, kicsit pihenni, elővett egy kis a zacskóval, egy kis száraz kenyeret, evett belőle, kicsit elaludt, és nagyon kellemesen aludt, úgy tűnik, hogy nagyon fáradt is volt, és egyszer csak balról, a másik irányból érkezik az első ember, az a gazdag ember, aki adhatta a pénztárcáját. És az elején nagyon ugye, finom ember volt, körülnéz ott, hogy hol esett volna le, nézi, keresi, de hát nem találja. Nem talál, kicsit közelebb jön a szegény ember, aki alszik, néz, de mindig nem talál. Egyszer csak felébresztette. Mondd te, Hol van a pénztárcám? Pénztárcád? Én nem tudok róla semmit, nekem bár lenne pénztárcám, de pénztárcám az rég üres, már nincs is pénztárcám. De én pénztárcám! Ő nem tud pénztárcáról. Fú, egyszer csak nagyon ideges lett. Itt egy pár ütést, a dühében pár ütést adott a szegény embernek is. Felült a kocsira, és elutazott. Hát, ezek nem hittek a szemüknek, mert ők tudnak biztosan, hogy nem ő, nem nála van az a pénz. Hát olyan gyorsan történt, nem tudtak beleszólni. Nem tudtak megmenteni, nem tudtak semmit csinálni. Úgy érezték, hogy itt van a történet végén, de nem azt látták, amit a Bálsamot megígért nekik. A Bálsamot megígért nekik, hogy látni fognak az igazságot, és itt pedig semmiféle igazságot nem találtak. És erre visszajönnek a nagy mesterhez, a Bálsamtovhoz, és akarnak feltenni a nagy kérdést, hogy hol van itt az igazság, hol van itt a személyes gondviselése az Istennek, aki megengedte az ártatlan szegény ember, nem csak az a szegény, hanem még verést is kap, olyan pénztárcát, amit ő nem vette. De még mielőtt volt lehetőségük feltenni ezt a kérdést, már is a Bálsamot megelőzte őket, azt mondta, szeretném mesélni nektek valamit. Mit tudom én, pár száz évvel ezelőtt egy városban élt két zsidó. Társak voltak egy vállalkozásban, és nagyon jól ment, és éveken keresztül együtt csinálták, és ahogy mindig az egyik kitalálta az ötleteket, a másik pedig végrehajtotta, és akkor így megvoltak az egyik kitalál, a másik végrehajt, és gyönyörű szépen működik, és fele-fele osztoznak a nyerességet. Hát, annyi év után egyszerűen eljött ez a pillanat, amikor úgy döntöttek, hogy szét kell válni. Erre szét kell válni, erre azt mondta az egyik társ, no, szét kell válni, no, tehát mindig mi társak voltunk 50%-ra, akkor most 50%-ra kell a maradék vagyont felosztani. Erre azt mondja a másik ember, igen, ez így nem így van, másik társ, én találtam ki az ötleteket, erre legalább 10%-a többet kell kapni, nem 50-50 el kell osztani, hanem 60-40%-ra. Azt mondja, ez így nem igaz, mert te találtak is, én hogy tettem végre? Ha nem találtak volna ki, akkor nem lett volna mit végrehajtani, de ha nem hajtak végre, akkor hiába kitaláltak valamit. Szóval 50-50 százalék, ez volt a megállapodás. Nem, ez így nem így helyes. Jó, ilyenkor előírás szerint el kell menni a rabbihoz, Din Tajrejra. Pereskedni kell a rabbinál. Jó? Elnézést. És el is jönnek, mondanak, mindenki mondja a magáit, és azt mondja a rabbi, akkor holnap reggel mond ítéletet. Aznap este az egyik gazdag ember, aki úgy követelt, hogy 60-40 legyen, eljött a rabbi, az úgy érezte, hogy a rabbi nincs meggyőződve, hogy neki jár több, és azt mondta a rabbinak, Isten őriz, nem szeretném megvesztegetni, én csak szeretném meghálálni, hogy milyen jó munkát végez itt, és mennyire komolyan vesz, tessék, itt van egy boríték. Hát, abban a percben átvette ezt a borítékot, teljesen kezdte másképpen látni mindent, és másnap reggel ítélet hirdetés, a rabbi azt mondja, végig gondoltam az egészet, és az a konklúzióhoz jutottam, hogy 60-40 az ő javára. Hú, a másik társ teljesen oda volt, de hát nem tudom mit csinálni. A rabbi ezt kimondta, még érvelt is mellette, kész. Na, aztán folyik az élet tovább, és mi van? az A társnak túl sok pénze, mondjuk nevezünk őt Ruvénak. Ruvénak túl sok pénze van, 10%-a több pénzt kapott, mint amit jár neki. Simonnak pedig 10% kevesebb pénz van, mint ami jár neki. És a rabbi pedig a nagy bűnös, hogy ő engedte a megvesztegetést, és rossz ítéletet hozott. No, évek múlva mindhárman halnak meg, és az égi bíróság kimondja az, hogy újra kell lejönnie. Mind a háromnak újra kell lejönniük a földi életbe, és rendezni kell, amit elrontották. Mondja a Baal Shem Tov. Az első gazdag emberek adhatta a pénztárcáját, az a Ruvén volt. És pontosan annyi pénz volt benne, mint amennyi nem járt neki. Azt adhatta. Ki kapta meg a végen? A második gazdag ember az pedig a Simon volt. És ez az ő pénze volt. Csak a Ruvén a megvesztegés által megkapta. Akkor így már rendezett a helyzet, ő elveszítette az, ami nem az övé, ő pedig megtalálta az, ami járt neki. Közben még a rabbi nagyon bűnös, ez pedig a szegény ember. Ő megérdemli a verést. És ki fogja megvenni? Az, aki megvesztegette. És ez az első gazdag ember, aki elveszítette a pénzt, ő megverte, és így most teljesen minden a legnagyobb rendben van. Ezt jelenti, azt mondja a Baal Shem Tov, az Istennek a személyes gondviselésének nincsenek hibák, és minden dolog a helyen van. De az ember azt mondja, hogy? Én láttam, hogy nem ő vette el a pénzt, miért ő kapja a verést, mert az ember ő csak a szűk kis képet látja. Az, aki képes látni a nagy képet, és az Isten mindenképpen látja a nagy képet, sőt, ő állítja össze a nagy képet, ő vezeti, hogy semmi nincs elfelejtve, és minden dolog a helyre áll. Lehet, hogy 5-10 év múlva, lehet, hogy 100 év múlva, vagy 500 év múlva. De mindenképpen az Istennek egy ilyen nagyon különleges szuperkompjúterje van, nincs elfelejtve, és az Isten vezeti az életet, vezeti a világot, hogy minden dolog a végén rendbe jöjjön. Erre azt mondom, hogy nem látták az isteni személyes gondviselésnek az igazságát, hanem ez az, amit láttátok. Igen, igaza van a Zsoltnak, nem először mesélem ezt a történet, mert ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Erre az a kérdés feltesz az András, de ha számít az előző élet, akkor miért nem emlékezhetünk rá? Pont arról van szó, hogy az Isten megadja az embernek a lehetőséget, hogy éljen újra, semmiféle időzélbe, semmiféle előítéletben. Az embernek nem szabad tudnia, hogy mi az, amit rendeznie kell, hanem előírás szerint kell, hogy éljen le az életét, és így fogja rendezni mindent, így rendezem mindent, amit kell. Nem úgy az ember pontosan tudja, mi az a hiány, mert lényegében akkor ér valami igazán, hogy az ember szívből teszi. Csak ne legyen az ember jön le javítani, helyreállítani valamit, és megint elrontja. És akkor másodszor kell visszajönnie rendezni. Szóval ezért a nézünk a nagy isteni képet, a nagy kép, ami csak az Isten képes átlátni, akkor csak igazság van. Még akkor is az ember látja azt, hogy én első kézre, én személyesen ismerem a történetet, hogy igazságtalanság van. Igen, te a szűk képet, egy réteget látsz belőle. De a mélyebb réteget azt te nem látod, és nem is vagy képes látni. Jó, kivéve, ha Baal Shem Tov vagy. Azt mondja a Rebbe itt a reinkarnáció, a Gilgulim kapcsán, azt mondja, senki nem mondja, hogy muszáj érteni. Senki nem, Isten soha nem mondta, hogy meg fogunk érteni. De ha megértjük az egész Gilgulnak az alapelvét, ha megértjük az Gilgulnak az alapelvét, akkor képesek vagyunk sok mindent megérteni, idézőjelben a sok igazságtalanság, ami van a világban, azokat mind egy kicsit jobban képesek vagyunk azt kezelni. Ez nem jelenti az, hogy nekünk el kell fogadni rossz dolgokat, nekünk el kell fogadni helytelen dolgokat, ilyesmi, de ha mi megtörtént, és nem tudunk beleszólni, akkor nem kell, hogy zavarjon állandóan, hogy hol van az isteni igazság, mert ezt bízunk rá az Istenre, hogy ő pontosan tudja, hol van az igazság, sőt, ő úgy rendezni, hogy csak igazság legyen, és semmi más ne legyen. Az egész dolognak az alapja az, hogy az ember, amikor éli az életét, az mind egy céllal van. Írva van például, hogy amit fog az ember élni, ami a feladathoz kell. Azt jelenti, hogy az embernek kell 100 évet, akkor nem fog élni 90 évet, vagy 70 évet. Az embernek kell 30 évet, akkor a 30 év után, akkor vége van az életnek, mert annyi kell. De ez nem jelenti az, hogy ha nem teljesíti, akkor kap hosszabbítást. Az Isten azt mondja, tessék, ez a feladat, ehhez neked annyi éved van, képes vagy annyi év alatt ezt teljesíteni, és kérem, ne roncsd el. Nálunk a családban van egy nagyon ilyen, lehet ezt nevezni, még érzéket történet is, és sokszor gondolok erre, sokszor mesélek is ezt a történetet, hogy van az a apai nagyanyámnak a nagyapja, nem, az ap... Az apai nagyanyámnak a nagyapja. Igen. Az Greenwald Amram, vagy magyarul Greenwald Imre Csornán élt. És ő fakereskedő volt. Az apja Gál Szécsi rabbi volt, és még más helyen is, azt hiszem János házam, aztán Gál Szécsi volt rabbi, és a fia is az lett volna. Az apja pedig az Greenwald József volt, a fia az Greenwald Amram Imre volt, és ő is rabbi lett volna, ami hihetetlen nagy tudós volt is minden, de ő nem akarta vállalni a rabiságot. Azt mondta, ő meg fog élni a munkából, ő nem szeretne vállalni a rabiságot. Egyesek azt mondanak, hogy a felesége egy ilyen jó módon családban volt, és ő nem akart rebecen lenni, azt mondta, hát... nem tud szűken megélni, inkább legyen a kereskedő. Jó, mindenképpen ő nem volt, nem vállalta a rabiság. Munkácsról kapott egy rabbi szerződést, egy Xavra bonus, concest. Ő nem vállalt. 34 évesen hunyt el. A legidősebb fia 16 vagy 17 éves volt, a pozsonyi jösivának az egyik legjobb tanítványa volt, elhagyta a jösivat, hazajött a temetésre, és utána otthon is maradt, ő vállalt át, 17 évesen vette át a fakereskedést, és tőt csinálta, addig, ameddig a fiatalabb testvére is házasodott, átadta neki, és még átadta, akkor visszament a tanulás, és nagy rabbi lett, és akkor a huszti rabbi lett. Mindenképpen ott a temetésen ő mondott gyászbeszédet az apja apja temetésen. Erre azt idézte Mózes 5. könyvéből, Dvárim könyvéből idézte azt a mondatot, ami úgy szól, szó szerinti fordítás, hogy Szircha Semmelé Kehubi Fribitnek, az Isten hagyni fog téged a gyerekekben. Mindenképpen ő úgy értelmezte azt, hogy Isten hagyni fog téged élni a gyerekekért. Mit jelent a gyerekekért? Azt jelenti, sokszor az van, hogy az ember tökéletesen teljesíti a feladatát. Elvileg, ha befejezi a feladatát, akkor vége van az életnek. De ha ő a közösségért dolgozik, akkor nem azt kell nézni, hogy a saját feladatát már befejezte, hanem a közösségnek mire van még szükség. Ha a közösségnek még szükség van rá, akkor itt kell hagyni őt életnek, mert a közösségnek szükség van rá. És akkor finoman úgy mondott a gyászbeszédben, hogy ha vállalta volna a rabiságot, akkor még életben maradt volna. Szóval én sokszor gondoltam erre, nem kritikaként mondta, hanem talán magát is akart ezzel bíztatni, hogy ő mindenképpen vállalni fogja, amikor sor kerül rá. És tényleg vállalta is, és ő nem 34 évesen halt meg, hanem 59 évesen. Ő se élt nagyon hosszú élete, de hát 59-e sokkal jobb, mint 34, és 20-tal van eltemetve. Azt jelenti, az kell, az embernek tudnia kell, hogy az Isten életet ad, pláne ha ez még egészséggel is jár, és minden, és erővel is minden, az nem véletlen van. Ha semmi probléma, az ember élvezi az életet, de az ne legyen a fő célja az életnek. A fő célja az életnek az Istent szolgálni, és teljesíteni a micvákat, és minden az Isten kér tőlünk, mert ez az életnek az igazi célja, emiatt kap az ember életet, emiatt kap az ember egészséget és minden, és akar tudja ő folytatni és továbbadni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, míg az embernek választania kell. Hát, most menjen zsinagógába, menjen tórát tanulni, vagy pihenjen egyet, vagy inkább moziba járja, vagy ilyesmi, vagy csak egy... akkor mindig emlékezzen, hogy mi a legfontosabb az életben. És ez egy nagyon fontos dolog most, amikor készülünk a tóraadásra, ugye a sáv volt az a tóraadás ünnepe, az jövő hét csütörtökön este, dátum szerint 28-án este, az Isten ad nekünk a tórát, ugye, hogy volt az a tóraadás, hogy a nép elkötelezte magát, nászeve, nisma, minden ára, elfogadjuk mindent, és akkor így kaptuk meg a tórát. Az ember el van kötelezve, és akkor teljesít mindent. Most a lélekvándorlásról még egy pár mondat, mert sok kérdés teszek fel a lélekvándorlás kapcsán. Látom, milyen kérdést tettek fel itt. Várj, először akar a válasz arra a kérdésre, hogy ez azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, hogy korábban voltunk-e itt, erre az van írva a Kabbala szerint, szinte biztos, hogy mindenki már volt itt, és csak újra jön vissza teljesíteni talán egy kis hiányt. A Dédim is Gálszécsen született, ez érdekes. No, mindenképpen van egy ilyen, mindenféle ilyen halachikus, ez nem csak halachikus kérdés. Például az egyik kérdés arról szól, hogy ha az ember többször ugyanaz a lélek több testet ölt, akkor ha a halottak életre kelnek, akkor még test fog életre kelni. Mondjuk a harmadik, a második, vagy csak az első. Ha azt mondjuk, hogy csak az első, az ezek szerint több család lesz, akik nem fognak visszakapni az őseket. Erre azt mondja a Kabbala, nem. Három, egy lélek három test életben jött le, akkor mind a három életre fog kelni, és akkor az hasonlítja a kabala, egy égő gyertya, az égő gyertya képes három gyertyát meggyújtani, és minden gyertya tökéletesen ég, annak ellenére mind a három gyertya egy gyertya fémből indult el. Azt, ami van sok hasonló ilyen kérdés, hogy például mi van akkor, ha élet, de ez inkább ez nem az lélekvándorlás, amire maga a halottaknak a feltámadása, de mi van akkor, ha valaki újraházasodott a férje, vagy a felesége halála után, akkor most hogy van, amikor feltámadnak, akkor most első felesége, vagy a második felesége, és erre van egy kabalának a véleménye, és a zarnak a véleménye, tehát mondom, ez egy külön téma, akkor hagyjuk ezt egy másik alkalomra. Mindenképpen a lényeg az, tudjuk, hogy feladatunk van, teljesíteni kell, és az ember minden teljesíteni fog, akkor tökéletes lesz a földi élete is, és a túlvilági élet is. Köszönöm a figyelmet, holnap újra a koronáról fogunk beszélni, többek közt ugye a lézerfiam plazmat adat múltkor itt a vérbankban, és akkor erről is fogok beszélni, illetve más olyan dolgok, ami koronához kapcsolódik. Kedden vannak a haszi történetek, szerdán pedig kérdezd a rabit, és kérem, jöjjetek el, csütörtökön pedig heti szakasz. Jövő vasárnap az lesz a téma, figyeljetek jól, de ne legyen félreértés, korona a rabi feje fölött. Most nem a korona betegség, hanem a gyönyörű szép korona a rabinak a feje fölött sávolt ünnepére, és más ismeretlen szokások. Ez jövő vasárnap lesz. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok!